Bazen hitük útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 598 sikeres pályázat részesül a Kulturális és Innovációs Minisztérium vallásos könnyűzenei támogatásában, jelentette be Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter emlékeztetett arra, hogy immár 5. alkalommal támogatja a minisztérium 350 millió forinttal a vallásos könnyűzenét. 150 millió forinttal az új hangszerek vásárlását, 50 millió forinttal a hangszerek felújítását, és 150 millió forint jut a vallásos könnyűzenei programokra szerte az országban és a Kárpát-medencében. A 350 millió forintos keretösszeggel meghirdetett vallásos könnyűzenei program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, a vallási közösségek megerősítése és a fiatalok megszólítása. Szita Károlyt Kaposvár polgármesterét választották újra a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének. Megbízatása 5 évre szól, tájékoztatott a szervezet. Azt írták, a szövetség Budapesten tartott tisztújító közgyűlése egyhangú döntést hozott, ezzel Kaposvár polgármesterének immár 4. alkalommal szavazott bizalmat. A társelnök Nemény András Szombathely polgármestere, az ügyvezető alelnök Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere lett, a szövetség tiszteletbeli elnöke Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke Debrecen volt polgármestere. Továbbra is stabilan magas a hazai foglalkoztatottság. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024. októberében közel 4,7 millióan dolgoztak, azaz immáron több mint egy éve tartósan magas szinten 4 millió 700 ezer körül mozog a foglalkoztatottak száma. Varga Mihályt jelöli a Magyar Nemzeti Bank élére a jövő márciusban távozó Matolcsy György után a kormányfő. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, a pénzügyminiszter elfogadta a felkérést és ígéretet tett arra, hogy jövőbeni munkájával is Magyarország stabilitását és gyarapodását szolgálja. Az MBH bank is áthárítja a lakossági ügyfelekre a tranzakciós illetéket. Korábban az OTP, a KNTH, a Raiffeisen, a CIB, valamint az UniCredit bank is bejelentette a díjemelést. A december 15-én életbe lépő új vasúti menetrendben jóval kevesebb változással kell számolni, mint korábban, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, néhány napon belül befejeződik a következő évi menetrendi adatok betöltése a MÁV applikációba, a jegy.mav.hu oldalra és az Emma menetrendi keresőbe. Kiemelte, a vasúttársaság célja az volt, hogy a következő évtől ne kelljen új menetrendet megtanulni. Ennek érdekében a menetrendben csak néhány technikai módosítást tettek. 1-2 perccel változik a járatok indulási ideje. December 2-án egész nap torlódásokra kell számítani a Győr felé vezető oldalon. Az Annahegyi pihenőnél egy megszűnt étterem hirdető oszlopát bontják le, ezért az M0-ás autóút külső sávját lezárják a Győr felé vezető oldalon. Ugyanakkor a parkolóba a kihajtás a munkálatok ideje alatt is biztosított lesz. A bontás hétfő reggel 9 órától várhatóan 17 óráig tart. A Magyar Közút ZRT azt kéri a járművezetőktől, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozásokhoz kapcsolódó forgalmi helyzetről az Útinform weboldalán, illetve a navigációs autós alkalmazásokon. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka során egyre nagyobb területen számíthatunk köd, illetve réteg felhőzet képződésére. Hajnalra az ország legnagyobb részén már borult idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A szél gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora a bor teológiájáról beszél.
A borról önállóan beszélni liturgikus kontextusban elég nehéz, mert hogy a bor, a kenyér és az ige, ezek annyira szorosan összetartoznak, hogy erről így leválasztani ezt az italt elég komoly erőfeszítésbe került, amikor másfél évvel ezelőtti Szapiencia napon megszólaló Patrick Prétót megkértem, hogy ugyan segítsen már abban, hogy szakirodalomhoz nyúlhassak ebben a kérdésben, akkor ő azt válaszolta, pedig szokott ő olvasni eleget, hogy hát ebben a témában nagyon kevés elérhető irodalom van, és csodák csodája, majd aztán ezt később elmondom, egy svájci, francia, protestáns szerzőnek a művét is bevettem az olvasmányaim közé, aki egy borzasztó izgalmas hívet vázol föl a bor útja a kereszténység történetében, és szeretném majd ezt is szóba hozni, de felvezetésként egy kis történettel kezdem, hogyha más nem is, akkor ezt legalább magukkal tudják majd vinni ebből az előadásból. Ez a történet, ez egy jezsuita mondja el, aki egy másik jezsuitától hallotta, Anthony de Mello meséli el, Martini Biborostól hallotta ezt a történetet. Egy olaszországi kisvárosban vagyunk, házasulni készül egy pár, és előre megbeszéli a plébánossal, hogy a házasság kötés után kis ünnepséget tartanak a templom kertben. Viszont mialatt zajlik a esküvői szertartás, elered az eső, így a templom kert már nem jön szóba az ünnepség helyszíneként, megkérdezik tehát a plébánost a szertartás után, atyánk, nagy baj lenne, ha az ünnepséget a templomban tartanánk meg. A derék lelki pásztor egy csöppet sem örül ennek a felvetésnek, de tovább győzködik a fiatal házasok, csak egy kis süteményt fogunk enni, éneklünk egy kicsit, iszunk egy kis bort, aztán megyünk is haza. Végén beadja a derekát a plébános, és el is kezdődik az ünnepség, de hát ezek ilyen derék, életszerető olaszok, akiknél ugye ez a iszunk egy kis bort, ez kezdődik egy kis süteményezéssel, egy pohár bor, egy kis ének, még egy kis sütemény, még egy pohár bor, még egy kis ének, végül egy nagy festa bontakozik ki ott a templomban. Mindenki remekül érzi magát, egy embert kivéve a plébánost, aki idegesen járkál fel alá a sekrestjében, és félhangosan háborog a zajos kompánia miatt. Egyszer aztán bejön a káplán, és megszólítja a plébánost. Valami baj van, plébános úr? Nagyon idegesnek látom. Hát persze, hogy ideges vagyok. Hallgassa csak a lármát, amit ezek csinálnak. És mindent az Isten házában, az ég szerelmére. De hát atyám, mondja a káplán, ezeknek az embereknek most nincs hova menniük, esik az eső. Tudom, feleli a plébános, de muszáj ezeknek ekkora zenevonát csapni. Mire a káplán óvatlanul, plébános úr, ne feledjük, hogy Jézus is részt vett egy lagziban. Mire az atya, tudom én magamtól is, nincs szükségem arra, hogy kioktasson arról, hogy Jézus Krisztus jelen volt egy esküvői lakomán. Na de nem volt ott az oltári szentség. És akkor lehetne ez az előadásunk indulása, hogy hogyan jutottunk Jézustól az oltári szentségig, de ekkora ívet nem mernék bejárni most a maradék 17 percben. Viszont annak megpróbálok utána járni, egyrészt, hogy hogyan válik egy ilyen alapvető italból, aminek ilyen dionüszoszi erőket megmozgató tulajdonságai vannak, hogyan válik Krisztus vére. Nyilván erre van teológiai magyarázat, de hogy maga ez az ív, hogy hogyan lesz, absztrahálódik a katolikus teológiában valamiképpen ez az alapvető elem, ahogyan egyébként a kenyér is. És egy picit még azt szeretném megvizsgálni, és ebben különös inspirációt jelent számomra Ferenc pápának a Desiderio Desideravi apostoli levele, hogy hogyan találhatunk vissza ahhoz a tapasztalathoz, amitől alkalmassá válunk ahhoz, hogy egyáltalán liturgiát ünnepeljünk, és ő ebben a liturgikus nevelés látja egy fontos útnak, akárcsak 16. Benedek pápa, Ferenc pápa is Guardini tanítvány, más és más módon olvasták ők ezt a szerzőt, de már korábbi enciklikáiban is, de ebben az apostoli levelében meg ötször idézi név szerint, egyedül őt név szerint, Romano Guardinit, és különösen is a liturgikus nevelés című művét. Mi volt a bor útja a kereszténységben? Nagyon érdekes ez a latin szójáték, a vinum divinum, az isteni bor. Ez megihlette a középkornak a etimológusait. Ugye Szeviai Izidornak van egy ilyen nagy műve, ami különböző szavaknak a eredetét próbálja. Persze nem ma ismert nyelvtudományi módszerekkel, de körbejárni. Persze ma már tudjuk, hogy a vinum és a divinum az két teljesen más tőről fakad, de számára még volt ez a hangzásból fakadó konnotáció. Van egyrészt a vitis, ami ugye a növényt jelenti, és akkor ő azt mondja, hogy ez az vis szóból van, ami ugye az erőt jelenti a latinba, és a vinum pedig véna, vagy a véni az ér szóra vezeti vissza, hiszen azt mondja, hogy amikor megisszuk a bort, az rögtön vérré válik bennünk. Megtölti az ereket vérrel. És nagyon érdekes, ahogy nyilván Szeviai Izidort már az eukariszti ünneplése ihleti ebben a magyarázatban, ahol a bor valamiképpen vérré magasztosul. És akkor az isteni bor, a vinum divinum, ami a kereszténységnek az isteni bora, annak van egyrészt a görög háttere, a szimpózion, ahol a borivás koronázta meg az együttlétet, ahol a bor és a víz elegyítésének a mértékét azt közös megállapodással döntötték el a résztvevők, és ez volt a leghosszabb része ennek a lakomának. De ott van a zsidó vinum divinum, a zsidó ünnepi étkezésnek ez a túlcsorduló bora, amiért áldják az Isten, áldott vagyunk mindenség Isten, mert a te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort, fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termést és az emlékünk a gyümölcsét mondjuk mi már a mai szentmisénkben, de hogy a borért való hálaadás, az a föld ajándékáért való hálaadás volt egyúttal, és éppen ezért a szövetségért való hálaadás. És ez egészen biztos, amikor Jézus kezébe veszi a kelyhet. Nyilván ez még a széder vacsorának a keretei még tovább színezik a szabadulásnak a felidézésével, megünneplésével, akkor ez ott van benne, ez a túlcsorduló kehely. Ez a nagy kérdése mindig a liturgikusoknak, hogy amikor Jézus azt mondta az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor mi az az ez? Mert hogyha megnézzük a mai szentmisénket, akkor az nem az utolsó vacsora, hanem valami más, valami szimbolikussá lényegült közös cselekvés. És ez az út, ez borzasztó érdekes, ahogyan ezt végigjárja tulajdonképpen a kereszténység. Van az utolsó vacsora, van a Jézusi parancs, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, Liturgikusokat elsősorban rituálisan érdekli az, hogy hogyan is folytatódik ez tulajdonképpen. És nagyon izgalmas megnézni a rendelkezésünkre álló szövegeket, egyrészt az evangéliumi utolsó vacsora elbeszéléseket, amiről lehet, hogy egyesek vitatkozni fognak ezzel, de azt mondják az általam követett okosok, hogy a lukácsi elbeszélés tekinthető étkezésügyileg, zsidó étkezésügyileg a leghitelesebb leírásnak. Ezzel rokon Pálnak az első korintusi levelében található utolsó vacsora elbeszélés, és van a Márki meg a Mátéi, ami már nagyon mutatja, hogy ők már azért annyira nem voltak otthonosak a zsidó utolsó vacsorában. Mindegy is, lényeg a lényeg, hogy van egy olyan szövegünk, ami Biblián kívüli szöveg, és ami tartalmaz egy eukarisztikus ünneplést. Ez a 12 apostol tanítása, a Didaché, ami magyarul is olvasható a Apostoli Atyák című kötetében a ókeresztény íróknak. És ez a Didaché, ez azért izgalmas, mert ennek a szövegnek az ismerői azt mondják, hogy ennek a legrégebbi rétegei, különösen az eukarisztiáról szóló 9.-10. fejezet, az még a Márk evangélium előtt keletkezhetett. Lehet, hogy egyidős Pál leveleivel. Olyan ősi keresztény gyakorlatot mutat, ami már az új szövetségben szinte nem is kitapintható. Éppen mivel bennünket nagyon meghatároz az, hogy mi hogyan ünnepeljük az eukarisztiánkat, ezért nagyon sokáig a Didaché 9.-10. fejezetét nem tudták úgy elfogadni azt olvasók, mint egy eukarisztikus ünneplést, hanem azt mondták, hogy ez egy keresztény agapénak a leírása. Hadd idézzem a 9. fejezetet, az eukarisztiáról a következőket. Így végezzétek. Először a kehely fölött. Hálát adunk neked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk, szolgád Jézus által dicsőség neked mindörökké. A kenyértörésről pedig a következőképpen. Hálát adunk neked, atyánk, az életért és tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk, a te szolgád Jézus által dicsőség néked mindörökké. Hát ez egy eukarisztikus ima lenne, kérdeznénk, és hát hiányzik belőle valami, ami nekünk alap, ugye az alapításnak az elbeszélése, ami a mi eukarisztiánkban már egyébként, tehát ez nem is a skolasztikának köszönhető, ez a nagyon erős hangsúlyozás az alapítás elbeszélésének, hanem már Szent Ambrusnál is konszekratórius erő tulajdonít neki az ambrusi liturgia magyarázat, másképpen, mint ahogyan azt teszi egyébként később a skolasztika. Tehát, hogy ez annyira hozzátartozik a mi keresztény eukarisztiánkhoz, hogyha olyan szöveget találunk, amiben ez nincsen meg, akkor azt mondjuk, hogy az nem is eukarisztia. Na most azért nagyon izgalmas ez, mert hogy vannak a keleti szír keresztény testvéreink, akik Szíria, Irak területén, Törökországban őshonosak, és részben még Jézus anyanyelvén arámiul végzik a liturgiát, és ezeknek a keleti szíreknek van egy eukarisztikus imájuk, Addai és Mari anaforája, amiben nem szerepelnek a szerzés igéi, az alapítás igéi. Ugye alapvetően mi nem vagyunk ezzel az egyházzal teljes közösségben, mert hogy így a nesztoriánus vita kapcsán ez az egység szétment, de mégis apostoli alapítású egyháznak ismerjük el a szentségeiket érvényesnek, és akkor az ökumenikus dialógusban elérkezett egy olyan pillanat, amikor fölmerült a kérdés, hogy akkor most a keleti szírek eukarisztiája, ez egy nagyon erős latin előfeltevésektől terhelt kérdés, érvényes-e? Erre az egyik rendtársam, 80-valahány éves, ezért merem idézni, azt szoktam mondani, hogy érvényes a buszjegy, de ezt most hagyjuk. Tehát, hogy érvényes-e a keleti szírek eukarisztiája, és nagyon izgalmas, hogy a hitani kongregáció végül állást foglalt ebben a kérdésben, és egyrészt pontosan a keleti szírek régi hagyományaira, apostoli alapítására való hivatkozással, a bennük ünnepelt szentségeknek a kontinuitására, mert ezek nagyon ősi szövegek, ugye ez egy perem vidék, ahol annyira nem a liturgia fejlődésnek ezek a burjánzásai, amik a centrum vidékeken olyan erősek voltak, ez nem jutott el oda, hogy erre való tekintettel, és arra, hogy azért az alapítás szavai így úgy, amúgy így kicsit szétszórva ott vannak a szövegben, nem expressis verbis, de úgy benne foglaltan, hogy ezért érvényesnek ismeri el. Nagyon érdekes, hogy próbáltam én utána járni ennek a szövegnek, bocsánat a pongyola megfogalmazásért, a keresztény egységért felelős dikasztériumnak a honlapján fönn van, viszont a hitani kongregációiról valahogyan eltűnt. Tehát 2001. február 17-én jegyezte ezt a hitani kongregáció, és onnan veszi át és idézi aztán a keresztény egység titkárság ezt a szöveget. Minden esetre nagyon izgalmas számomra az, hogy egy olyan eukarisztiát, amely az utolsó vacsorához nagyon közel van, mert egy tulajdonképpen az Didakéban és az Addai és Mária anaforában egy olyan háladás van, amit Jézus mondott el. Jézusnak nem az alapítás szavai voltak a hálaadása, az egy magyarázat volt, amit a tanítványoknak fizet. Azok magyarázó szövegek, az nem tart, ugye Jézusról tudjuk az utolsó vacsorán, hogy kezébe vette, hálát adott, megtörte, odaadta. De ez nem volt a háladás része, hanem akkor mindegy kiszólt a háladásból, és azt mondta, hogy vegyétek és egyétek. Ez az én testem. Tehát, hogy ez egy magyarázó szöveg Jézus részéről. És ők még ezt úgy értelmezték teljes joggal, mint zsidó keresztények, mint olyanok, akik Jézus nyelvét beszélik, és nem csak beszélt nyelvre, hanem a kulturális nyelvre is gondolok, hogy hát ezt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor ünnepeljetek meg egy étkezést, amiben elhangzik a szokásos hálaadás, osszátok meg egymással a kenyeret és a bort, ami az én testem és vérem. És éppen nem tartották azt szükségesnek, hogy a rendelés szavait beletegyék, mert egyébként erre Jézus nem is adott utasítást, hogy ezt mondjátok, amikor majd eukarisztiát ünnepeltek. Később ez fontossá válik, és nagyjából a IV. Században lesz általános az, hogy a rendelés szavai a keleti szír egyháznak ettől az anaforájától eltekintve minden más eukarisztiába szinte bekerülnek. Azt az ívet már lehetetlen is lesz bejárni ennyi idő alatt, ami ez a protestáns barátunk leír, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a szent borból, a vinum divinumból, ami a keresztények eukarisztiáját jellemzi, hogyan lesz egy, nem kell ezzel egyetérteni, meg nem is a katolikus dogmatika szempontjából fogalmazza ezt meg, hogy hogyan denaturálódik ez a bor. Hogyan veszíti el a bor jellegét fokozatosan, ahogyan halad előre a liturgiának, és nem csak a liturgiának, hanem az egyháznak a fejlődése. Ezek nem minősítések, tehát amikor ezt mondom, akkor semmiképpen semmilyen ítéleteket fogalmazok meg, hogy ez rossz vagy jó, hanem egyszerűen ez így alakult, hogy a Szentmisében használt anyagok az egyre inkább absztrahálódnak. Van egy nagyon izgalmas megfogalmazás, hogy a szenthez való hozzáférésnek egy ilyen hierarchikus modellje alakul ki a második évezred. Ez valószínűleg egy ilyen leegyszerűsítő mondat, de valami olyasmit értünk ez alatt, hogy egyre inkább a laikusok kivonódnak, és egy ilyen hierarchikus egyházkép, aminek megvannak a maga nagyon erős teológiai alapjai. A laikusok kivonódnak a szentségekhez való hozzáférésből, a ízlelésnek a helyét átveszi a látás egyrésztről. Ugye ebben az időben, nagyjából így a 12-13. Században vagyunk, amikor már ez úgy tényleg nagyon kibontakozik, egyre ritkábban válik a szentáldozás, és egyre inkább az válik fontossá, hogy látni az ostját, és nagyon izgalmas, hogy ebben az időben, amikor az emberek még áldoznak, de a két szín alatti áldozás már kezd kikopni, először a bemártással való áldoztatás jelenik meg, aztán a kehelynek a teljes eltűnése, hogy ebben az időben jelenik meg egyre inkább a szent vérnek a tisztelete. A szentvér erekjék kerülnek elő egyre nagyobb számban, ugye Magyarországon a Bátai apátság volt a szentvér tiszteletének egy ilyen fontos központja, és vannak olyan próbálkozások is, ami nagyon érdekes, egyes papok kis átlátszó fiolákban őrzik meg a szentvért, vörös bortral is lehet még ekkor misézni, ugye ezt is ígértem az absztraktban, hogy a vörös és a fehér bort használtáról is mondok egy szót, és valószínűleg egyébként a vörös bort ekkor vezeti ki a püspökök, meg panaszkodnak arra, hogy a papok ilyen visszaélést követnek el, hogy a bort kis fiolába megőrzik, és kiteszik az embereknek, hogy nekik is legyen úgymond szentvér erekéjük, ami más templomoknak is van, és akkor ebből származnak balesetek, eltörnek ezek az ampullák, kifolyik a bor, és ezt egy ilyen visszaélésként megszüntetik, és van, aki azt mondja, hogy egyébként a fehér bornak a használata az ekkor válik általánossá. És ahogyan az ízlelés helyett a látás lesz a fontos, ahogyan a bor amit egyébként mindig Krisztus véreként vesz magához a keresztény ember, egyre inkább a vérnek a fogalma lesz hangsúlyos, és a bor az mint egy zárójelbe tevődik, ugye a transzubstanciáció tana, ami szerint a kenyér és a negyedik latárinai zsinat kanonizál, mint szentségtani fogalmat, elveszti eredeti szubstanciáját, és Krisztus valóságos teste és valóságos vére lesz. Egyre kevésbé válik az hangsúlyos, hogy mi is volt eredetileg az anyag. Az ostya az egy kis lapos kenyér jellegét szinte teljesen elvesztő anyaggá szofisztikálódik, és a borhoz sincsen már az a fajta hozzáférés, ami volt, és ezáltal tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon sajátos fejlődés éri el, azt nem mondom, hogy a csúcsát, de valamiképpen a beteljesedését azzal, hogy az eukarisztiának a bora teljesen, most bocsánat, hogy ezt mondom, teljesen pongyola a megfogalmazás, vérré változik. És akkor befejezésül én Románó Guardinit szeretném elővenni, és ami elvaratlan szál lesz, az majd elvaródik a tanulmányban, ami meg fog jelenni ennek az előadásnak a nyomán. Guardini a liturgikus nevelést azt nagyon erősen szívügyének tekintette. Ő azt mondta, hogy a liturgiában nem a dolgoknak a jelentését kell elmagyarázni, vagy nem az a fontos, hogy hogyan alakult ki egy-egy ritus, hanem az, van ez a híres Örökmécs nevű kötete, amit talán sokan ismernek, ahol a liturgiának az egyes apró elemeihez fűz nagyon finom, máig elképesztően eleven kommentárokat a Guardini, hogy ő azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy milyen erőt tulajdonítok cselekményeknek, milyen jelentést. Persze az is nagyon mély, nem tanító eszméket, hanem magát a valóságot, ami a jelenben folyton megismétlődik. Mozgásba kell hoznom azt, ami az emberben az elemi jelekre megszólal. És így tudnak ezek újra valódi szimbólumokká válni. És a Mária Montessorit, a nagy olasz katolikus pedagógus asszonyt idézi, vagy hát őt emlegeti, aki a rábízott gyerekekkel búzát nevelt, szőlőt műveltek, learatták, kenyeret készítettek belőle, szőlőt leszüreltelték, bort készítettek belőle, és végül az abból készült kenyeret és a bort vitték az oltára. Ezt mondja Guardini liturgikus nevelésnek, amikor mozgásba hozza azokat az elemi erőket, amik az ott lévő szimbólumokban jelen vannak. És hadd idézzem a borról szóló szavait, számomra gyönyörűek. A bor ital, sőt, a valóság az az, hogy nem csak olyan ital, amely szomjat olt, erre a víz való. A bor megvidámítja az ember szívét. Az öröm itala, teljesség, túláradás. Milyen szép az én részegítő kelyhem, mondja a Zsoltár. Érted, mit akar ez mondani? És érted, hogy a részegség itt egész mást jelent, mint mértéktelenséget? Ez nagyszerű túláradás. Ez nem egy józan ital. Krisztus kenyér és bor lett. Ugye milyen finom. Nem a bor és a kenyér vált Krisztussá, amit szintén vallunk, hanem most egy ilyen leszállásról beszél a Guardini. Krisztus kenyér és bor lett, étel és ital. Ehetjük és ihatjuk őt. A kenyér hűség és álhatatos szilárdság, a bor merészség, földi mértéket meghaladó öröm, illat, szépség, tágasság és határtalan teljesedés. Az életnek, a bírásnak és az adakozásnak a részegsége. És akkor azt hiszem, ez az én zárszavam, nem Guardinié, hogy a liturgiára való nevelés és a liturgia borához való hozzáférés az lehet, hogy akkor kezdődik el, amikor baráti társaságban bort bontunk egymásnak, amikor leülünk közös asztalhoz, és osztozunk az evésnek és az ivásnak az örömében, és ebben az alászálló teológiában keressük azt, hogy hol is van a bornak az értelme az eukarisztiában.
kedves hallgatóink! Műsorunkban Fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetest, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorát hallották.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink! Következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.
Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél élni, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Evangélikus egyházunk először a konfirmáció és az elköteleződés, ezt követően pedig az ifjúság és elköteleződés évét hirdette meg. Milyen áldásai vannak a hűségnek, a rendíthetetlen kiállásnak, döntéseink, hitünk, gyülekezetünk mellett? Miért jó a lelki karabinerünket Krisztushoz kapcsolva tartani? Arról fogunk beszélgetni Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben, hitünkben. Tesszük mindezt a témát fókuszába állító Híd evangélikus missziói magazin apropóján. Tartsanak ma is velünk! Egyházunkban kiemelt témává vált először a konfirmáció és az elköteleződés, ezután pedig az ifjúság és az elköteleződés. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben. Bevezető írásodban a híd képét hoztad az olvasók elé. Mennyiben releváns ez a kép itt az elköteleződés kapcsán?
A magazinunknak a címe is Híd, tehát úgy adta magát az újra elköteleződése mellett, a kép mellett, ami a magazinnak a címe is. És azt gondolom, hogy ez egy jó kép, mert sok minden kibomlik belőle az elköteleződés kapcsán is, mert a hídverés az mindig elköteleződést igényel, és döntéseket igényel. Az életünkben is van egy csomó ilyen döntés, ilyen hídverő döntés, akár már az is egy döntéskérdés, hogy hol szeretnénk hidat építeni, és aztán amikor kiderült, hogy hol lesz az a híd, vagy hol van a helye a hídnak, egyáltalán nem magától értetődő dolog egy folyónak a közepén, a sodrásban stabil pontot kiépíteni, hídfőállást. Szóval a híd egy olyan hely, ami ha létrejön, az már egy döntésnek, egy elköteleződésnek az eredménye. És ugyanakkor kijelöl utána egy útvonalat, tehát ahol a híd van, ott lehet átkelni, és ez a másik fele, ami tovább visz már ebből a képből, hogy ez a későbbiekben is egy ilyen igazodási pont. Megvan az a keret, amiben a híd lehetőséget ad, és aztán, ha egy lépéssel vagy kettővel odébb vagyok, akkor ott már nem fogok tudni átkelni, vagy hát vizes leszek. Nekem van egy ilyen személyes emlékem vagy élményem a fiatal koromban, hogy sötétben bandukoltunk egy nagyobb csapattal, és átkeltünk egy patakon, és ismertem az utat, és tudtam, hogy ott van egy ilyen elég széles híd, amin több ember is elfér egymás mellett, és meg akartam előzni az előttem menőket, és pont nem volt már olyan széles az a deszkapalló híd, amin át kellett kelnünk, és én belecsobbantam a vízbe. Hát ez borzasztó kínos volt akkor, és örültem, hogy sötét van, nem látták a többiek, hogy ki az, aki nem ért vissza a faházba szárazom, de meg is tanította ezt. Tehát, hogy volt egy adott keret, ott verték a hidat, ott lehet járni ezen az úton, és az ezen belüli szabadságom adott, de egyébként meg persze korlátoz ez. Na hát a híd képe ebben az irányban is segít minket gondolkodni.
Úgy fogalmazol ebben az írásodban, hogy az elköteleződés végül is átléphetetlen határokat képez az igényeink és a nemjeink között. Ez valamennyire fájdalmas döntéseket is feltételez, nem? Ez lehet egy kicsit a problémánk az elköteleződéssel?
Hát amennyiben a lemondás bizonyos dolgokról, vagy bizonyos szabadságról, az fájdalmat jelent, akkor fájdalmas is lehet ez, és nyilván vannak ilyen döntések az életben sokszor, amikor ezek nehéz döntések, és talán szeretnénk ezeket megspórolni. Több irányba is vezethet az út, de azzal, hogy én valamelyik mellett döntöttem, azzal közben a többit el kell, hogy engedjem. Tehát itt van egy ilyen átléphetetlen határ, és lehet, hogy az ösvények kettéválásánál még nem látszik, hogy néhány méter vagy 100 méter múlva áthidalhatatlan szakadék lesz a két irányba elinduló út két oldala között. Szóval lehet ez fájdalmas, és talán éppen ezért megy nehezen az elköteleződés a mai világban is, és éljük ennek át a nehézségeit, mert szeretjük nyitva tartani a döntéseknek a szabadságát, és szeretjük ezt kitolni. Nagyon fontos a mai ember számára, hogy szabadon dönthet és rendelkezhet szinte minden fölött az életében, és hogyha ez valahol úgy érezzük, hogy korlátozva van, akkor az nagyon kényelmetlen érzést jelent. De ugyanakkor a másik oldalt is fontosnak érzem, hogy azzal, hogy elköteleződünk, hogy döntünk valami mellett, az egy bizonyosságot is ad, egy könnyebbséget is ad, és aztán kinyílhat ennek az útnak, ennek az ösvénynek is a panorámája. Nagyon evidens példa lett például a párválasztásnak a kérdése, ami egy, hát eredetileg egy hosszú távú elköteleződés, ugye a keresztény alapokon azt mondjuk, hogy életre szóló elköteleződés, amiben lehet szabadságunk. Én vitatom azt, hogy Isten egy valakit rendel számunkra, és ha azt véletlenül elszalasztjuk, akkor onnantól nincs visszaút. Én azt gondolom, hogy Isten ebben például szabadságot ad számunkra, hogy megkeressük azt, hogy ki az, akivel összekötjük az életünket, és elköteleződünk, de utána szeretné, ha végigjárnánk az utat ebben. És ez az elköteleződés adja a kereteit annak, hogy utána végig tudjuk járni. És állandóan kikacsingatok ebből, vagy elvágyakozom, vagy azt nézem, hogy na, biztos jól döntöttem-e. Ez tönkreteszi ezt az elköteleződésemet is, boldogtalanná, elégedetlenné tesz benne, és képtelenné tesz arra, hogy ebben a kapcsolatban teljesedjek ki, és legyek odaadó társa másiknak, és alakuljon ez a kapcsolat.
Lélekhangoló.
Mint tudjuk, egyre később döntenek, ha döntenek, házasságkötés mellett a fiatal felnőttek, de úgy általában is gond van az elköteleződéssel. Az egyházunk sem véletlenül tűzte most zászlajára, hogy törődjünk, foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Mit látsz a fiatalokat valamilyen szempontból jobban ismerő lelkészként is, hiszen iskolalelkész voltál hosszú évekig, és édesapaként is rájuk tekintve. Mi más bennük, mi ez a jelenség most, ami őket visszafogja ilyen vállalásokban?
A fiatalok azok mindig az újdonságot keresik. Keresik a saját hangjukat, önmagukat, és ez jól van így, ebben nincsen azt gondolom semmi probléma. Ami talán ugyanakkor változik, és egyre inkább észreveszünk ezt a körülöttünk lévő világban, hogy ezek a változások egyre gyorsulnak, és azok a keretek, amikben mi még ilyen kapaszkodókat találtunk annak idején, azok most már sehol nincsenek, és miközben a fiatalok keresik ezeket az újdonságokat, és egyszerűen elvetik azt, ami a réginek, a vitnak tűnik, a közben szembesülnek a rengetegféle választásnak a lehetőségevel és a szabadságával, és ez egyik oldalról nagyszerű élmény, a másik oldalról meg elbizonytalanító is. Tehát erre szoktuk mondani, ez a bőség zavara, és ez egy nagy félelemmel is együtt jár sokszor bizonytalansággal, és ez nagy nehézség és nagy kihívás ennek a gyorsulóan változó világnak, ahol tényleg egészen alapvető kapaszkodók tűnnek el. És nyilván nem csak a fogyasztói létben van ez így, tehát tárgyi dolgokban, meg fogyasztható dolgokban, hanem ez így van a gondolkodásunkban, a lelki-szellemi értékekben, amelyek néhány nemzedékkel ezelőtt még egész biztos sarokkőnek tűntek, most hirtelen eltűnnek, és ebben aztán utat találni, az egy nagyon nehéz kérdés. és küzdök magam is azzal a magam helyén, hogy akár szülőként, hogy tudom úgy adni számukra a jó kapaszkodókat, amit aztán ők szabadon megragadhatnak, hogy az mégis egy biztonságot és stabilitást adjon számukra.
Tehát a mai körülmények között végül is a fiataloknak az egyház, a kereszténység tud ilyen békeszigete lenni, vagy egy kikötő, hogyan lehet ilyenni, ahol mégiscsak megnyugodhat a lelke, vagy kap olyasmit, ami a bizonytalanságát ellensúlyozza.
Igen, én azt érzékelem, hogy az egyház is ebben a folyamatosan változó világban keresi a helyét. És többféle módon próbál irányt találni. Az egyik, hogy a végletekig ragaszkodik bizonyos formákhoz, keretekhez, hagyományokhoz, mert mondjuk azt tapasztalta, hogy ezek tartanak meg, és ezek biztonságot adnak, és ebben van igazság. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az alapvető tartalom stabilitása mellett ez mindenkorban meg kellett, hogy újuljon. És Isten ilyen szempontból egyébként azt gondolom, hogy fantasztikusan gazdag és szabad, miközben valami állandóság és abszolút biztonság van az ő személyében, aközben már a bibliai történetekben is azt látjuk, hogy minden személyhez a maga karakterének megfelelően szól. Én azt gondolom, hogy a kulcs az abban az egyensúlyban van, hogy látjuk, hogy mi az, ami fix és biztos és változtathatatlan, és mi az, ami meg folyamatosan változik. A fő falaknak a helyükön kell maradni, a fő pilléreknek, azok tartják az építményt. A válaszfalak azok tologathatók. Az egyház életében is vannak ilyen válaszfalak, amik fontos funkcióval bírnak, és aztán a helyzet változásával pedig funkciójukat vesztik, sőt, szükséges, hogy eltűnjenek. Vannak viszont olyan pillérek, amiket nem veszíthetünk el, és ez adhat nekünk biztonságot. A hitünknek azok az alapvető pillérei, amik már a Szentírásban le vannak fektetve, és máig újra felfedezendő alapot jelentenek számunkra.
Az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel beszélgetek. A lapban is érintjük, hogy Isten hogyan köteleződött el az ember mellett. Mi az, amit ő most, ma tehet egy emberrel, vagy a közösségekkel a jelenünkben? Hogyan tapasztaljuk a munkáját és ezt az odaszánt szeretetét az ember iránt?
Ahogy utaltam is rá a bevezető írásban, a Biblia az Isten nagy hídveréséről szól. Az elején röviden összefoglalja azt, hogy egy nagy szakadás történt, mintha a földet eloldottuk volna a naptól, és most száguldanánk szabadon, de éppen ezért kiszolgáltatva a világűrben. Hát ahogy a földnek is a nap körül van biztonságban a helye, úgy számunkra is az Isten közelében, ő hozzá kötötten lenne biztonságban a helyünk, mondja a Biblia, így vagyunk megteremtve, Isten függőségre, ha úgy tetszik, de mégis egy kiteljesedésre. És ez az, ami elszakadt, el lett oldva ott a bűneset történetében. Isten az egész történet erről a nagy hídverésről szól. Hogy készíti Isten az utat, a visszatalálásnak az útját az ő közelségébe, az ő országához, emberek, családok, népek történetén keresztül, ilyen búvópatakként, és hogy torkolik mindez bele abba, hogy elküldi Jézust. És a Szentírásban fantasztikusan minden szál ő benne ér össze, és válik értelmessé, és kerül a helyére. És ez az Isten nagy elköteleződése. Sokakat zavar ez, és Jézus ezt úgy fogalmazza meg, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem, mert az atyához csak is én általam. Hát ez egy borzasztó kirekesztő dolognak tűnik, borzasztó kizárólagosnak tűnik, amikor ezt mondja Jézus, és sokszor ezen akadunk fönn, hogy hát miért csak így lehet, miért nem lehet más, hogy miért nem lehet Buddhán keresztül, vagy a saját megvilágosodás, vagy miért ilyen az Isten, miért ilyen szigorú, vagy miért nem fogad el más lehetőségeket, és közben elvétjük a lényeget, hogy ennél sokkal nagyobb az az ajándék, ami ebben el van rejtve, hogy Isten áthidalta. Korábban évszázadokon, évezredeken keresztül kiderült, hogy áthidalhatatlan szakadékot. És teszi ezt ma is. A korlátokat látjuk, de a szabad utat meg nem látjuk. A fától az erdőt nem látjuk, ugye megint mondhatunk egy ilyet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az Isten nagy elköteleződése, hogy itt van a híd ezen a ponton, és ezt az utat adom számodra, és hát nyilván ebben az ő áldozata is benne van. Tehát, ahogy mondtam ezt, hogy a hídverés áldozat, az elköteleződés áldozat, Isten megmutatta, hogy ezért végtelen nagy áldozatot kell vállalni. Korlátozza önmagát, belekényszeríti magát a végtelen a végesbe, az ember létbe, fölvállalja ezt, és végig viszi ezt a megváltás történetében. És most már szabad az út, és itt van előttünk, és végigjárható. Hoznék egy másik képet is, ami azt gondolom, hogy szemléletes. Ez a Via Ferratának a képe, amely egy nehezen végigjárható hegyi ösvényt jelent, vagy utat, ami viszont el van készítve. Valakik már jártak ott előtte, bevertek különböző ilyen kampókat, meg tartóvasakat, kihúztak egy acél sodronyt ezek közé, és akkor most már még talán különleges alpinistának sem kell lenni az, hogy valaki végigjárja ezt az utat, de hogy? Úgy, hogy egy-egy karabinerrel mindig oda van ehhez rögzítve. És én nagyon szeretem ezt a képet is, mert ez egy feszültséget hordozó kép, mert egyszerre oda kötözöm magam valamihez, oda kapcsolom magam valamihez, ami nyilván korlátozza a szabadságomat. Ugyanakkor meg egy végtelen biztonságot ad, hogy valaki ezt az utat elkészítette, végigjárt előttem, és megnyitotta számomra az utat, hogy végigjárjam. És persze ez egy pepecselős dolog, ez fárasztó. Sokszor talán feleslegesnek tűnik. Ó, hát ott van fél méter múlva a következő pont, hát most addig meg miért ne tehetném meg, hogy megszabadulok ettől a pepecselős állandó tehertől, de hát az életemet ehhez biztosítja, hogy újra és újra be van kattintva az a karabiner, és egyszerűen nincsen elengedve. Szóval ott van ebben a képben is ez a feszültség, de ott van az a lehetőség, hogy végigjárom az utat, és célba is fogok érkezni.
Mi történik velünk akkor, ha mégis lekapcsolódunk arról a karabinerről, amivel mi oda kötöttük magunkat egyszer hittel Jézushoz?
Hát én azt gondolom, hogyha ezt az úton járást képet használjuk, akkor bizony ebben is benne van, hogy az út az van, amikor derűs, van, amikor borús, van, amikor talán ködös, nem látszik, hogy merre vezet. Én azt gondolom, hogy a hit életben is természetes módon ott van sokszor a kételkedés, vagy az elbizonytalanodás. A hit hősökön, az ő személyes történeteikben látjuk ezt, hogy van, amikor annyira világos a cél, de az életünk többségében a célt azt csak úgy sejtjük, vagy reméljük. És miután csak utólag áll össze, ott vannak a bizonytalanságok, ott vannak a kételyek, ott vannak azok a helyzetek, amikor talán lecsúszik a lábunk az ösvényről, de azt gondolom, és úgy tapasztalom az Isten igéje alapján, hogy az Isten látja ezt az esendőségünket, és látja azt, hogy hol vannak ezek a gyenge pontjaink. És úgy van elkészítve az ő útja, hogy ez benne van a pakliban. Hát erről szól a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak a lehetőséget. A magazinban egyébként nagyon mély és időnként talán megrázó történetek is vannak, ilyen személyes történetek erről az elköteleződésről, vagy arról, amikor újra elköteleződik valaki. Utaltunk már a házassági elköteleződésre. Számomra nagyon megérintő az a történet, akik erről tudnak beszélni, hogy bizony eljutottunk a szakadás szélére. Úgy tűnt, hogy nincs tovább vezető közös út. És mégis átélhettük azt, hogy az Isten megújítja mindkettőnknek az életét, a lelki életét, és megvilágítja, hogy hol vannak a hibák, a bűnök, a bajok, amiket el kell hagyni, meg kell gyógyulni, és utána képessé tett bennünket arra, hogy újra elköteleződjünk, és végigjárjuk az utat, és ne egymás ellen küzdjünk a kapcsolatban, hanem egymásért tudjunk küzdeni. Az elején beszéltünk, hogy a konfirmáció és elköteleződés volt az első ilyen tematikus év az egyházunkban. A konfirmáció ugye egy megerősítést jelent, az a keresztségnek a megerősítésére utal. Hogy valakit kisgyerekkorban megkereszteltek, megkapta Isten megelőlegezett ajándékát, és aztán amikor már van arról fogalma, hogy ez mit is jelenthet, megtanulhatja, fölfoghatja egy kicsit ésszel is, hogy ki ez az Isten, aki engem meghívott az országában, akkor megerősítheti ezt az elköteleződését. Erről szól a konfirmáció. És az életünknek több pontján vannak mérföldkövek, amikor újra és újra ilyen döntéseket hozhatunk, és megerősödhetünk ebben, és Isten szeretné ezeket elkészíteni a mi életünkben, ez a hídverés, ez folyamatosan zajlik.
Kértem és adtál, ú, el nem hagytál, most mégis félek, veled kell indulnom, benned kell bíznom, másképp biztosan elbukom. Oly sok mindent kérnék tőled én, akkor sem lenne elég, akkor sem lenne elég. Szabadíts meg magamtól, sok hamis vágyamtól, önző nagy tervektől, kételkedésemtől. Kérésem egy legyen, Jézus járj előttem, srác.
Vannak nem kevesen, akiket hallunk, hogy azt mondják, hogy Istenhez tartoznának, és jó, hogy ott van az ő életükben, de az egyházhoz nem kívánnak kötődni, és főleg nem elköteleződni. Mit válaszolnál erre? Evangélikus missziói lelkészként is, aki az evangélikus egyházban nem is egy gyülekezethez kötődsz most, hanem rá kell tekintened az egészre.
Igen, ez is egy divatos gondolkodás. Ebben általában az van benne, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy mindenképpen valami nálam nagyobb erő ott van a világ mögött, de különösebben nem avatkozik be ebbe, és nem is szeretnék rászorulni. Azt is szoktam mondani egy jó képet, én is kölcsönvéve, hogy az ilyen pótkerék Isten, aki ott van a csomagtartóban, de ne legyen rá szükség, ha nagyon nagy defekt van, akkor mégiscsak jó, hogy ott van, akkor segít, kéznél van, és aztán utána, amikor megint minden a helyére került, akkor visszarakjuk a csomagtartóba. Majd kérem Isten segítségét, ha rászorulok. De azt gondolom, hogy ez több helyen sántít ez a kép. Hozzátenném azt is, hogy bizony sokszor nehéz dolog a gyülekezeti vagy egyházi elköteleződés, és sokszor az egyház ebben a világban hiteltelenné vált emberi gyengeségek, bűnök miatt, és jogosan mondhatják sokan, hogy na hát miért tartoznék ilyenhez, bort isznak és közben vizet prédikálnak, ők se különbek. Sok ilyen probléma van ennek a hátterében. Ugyanakkor, akik azt mondják, hogy én Istenből kérek, de az egyházból meg a gyülekezetekből nem kérek, ott azért én azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen Isten ez, akire én itt támaszkodni szeretnék, mert ennek a hátterében sokszor az van, hogy én másokhoz nem szeretnék alkalmazkodni, más emberekkel nem szeretnék nagyon közösségbe kerülni, elégszer fájdalmat okoztak, csalódást okoztak, és én meg így szeretném élni az életemet, ahogy vagyok, meg ahogy gondolkodom, de akkor az Istennel kapcsolatban is így fogok viselkedni. Tehát Istenhez is addig tudok így viszonyulni, amíg ez az Isten olyan, és úgy viselkedik idézőjelben, ahogy az nekem megfelel, ahogy az nekem tetszik. De abban a pillanatban, hogyha Isten esetleg nem így nyilvánul meg, vagy úgy érzem, hogy megpróbál, vagy úgy érzem, hogy kér tőlem valamit, elköteleződést, kereszthordozást, abban a percben ez már kényelmetlenné válik. És akkor világossá válik az is, hogy nem egyszerűen azzal van a bajom, hogy milyen az egyház, és hogy emberekből áll, és esendő nyomorult, sokszor tényleg bűnös kegyelemre szoruló emberekből, hanem hogy az Istennel magával sem tudok igazán kibékülni. Mert hogy az Istennel való kapcsolatom is egyfajta fejlődést, változást, növekedést feltételez. Tehát, hogy Isten megszólít, valahogy a közelébe von, mint egy koszos kisgyereket a szülője, és lehet, hogy azt mondja, hogy jól van, hát sok rossz dolog történt veled, de azért szeretlek, de nem mondja azt, hogy így hagylak, amilyen vagy, hanem azt mondja, hogy gyere, vedd le a koszos ruhádat, gyere, megmosdatlak, felöltöztetlek tiszta ruhába, és aztán segítek abban, hogy ez minél inkább így maradjon. Hát, hogy Isten is valahogy így szeretne minket kézbe venni, de ez változást jelent, és egy újfajta élet szemléletet vár el tőlem is. Tehát, hogy ne akarjak visszamenni a koszba, vagy ne éljek vissza azzal, hogy újra és újra, hát majd az Isten úgyis megbocsát, és akkor mindegy, hogy érek. Hát nem, hiszen megmosdat, és azt szeretné, hogy őrizzem ezt meg, és növekedjek ebben a vele való közösségben.
A vérverejték és szenvedés és ezek vállalása Jézus történetében abszolút benne van, és ő az, aki az emberiségért és személyesen mindenkiért ezeket vállalta. Ő pedig a követésére hív minket, és tanítványaivá is akar tenni. Amikor azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, akkor ez hogyan értelmezhető a mai világunkban?
Hát ez egy nagyon nehezen értelmezhető mondat a mai világban, azt gondolom, mert egy olyan világban élünk, ami szélsőségesen abszolúttá tette a személyes, belső vágyakat és a magam kiteljesedésének az igényét, és a személyes szabadságnak az igényét. Tehát, hogy ezek az abszolút értékek, és senki nem mondja meg nekem, hogy mit csináljak, mit gondoljak, hogy döntsek, mire költsem a pénzemet, amiért én dolgozom, meg az az enyém, vagy hogy hogyan legyek boldog. És akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a megváltó, én nem ezt teszem, hanem én éppen most mondok le mindenről, ami személyes érdekem lenne, és adok oda mindent, az egész életemet, úgyhogy igazából én erre nem szorulok rá, és ebből nekem semmilyen hasznom nincsen, hogy Jézus oda áldozta magát, és azt mondja, hogy lehet, hogy neked ez tetszik, vagy megragadó ez a példa, és inspiráló, de ezt nem lehet fél szívvel csinálni, ezt teljes odaadással lehet csinálni, ugye végülis ez a felhívás az erre szól. Az én tanítványom, az én követőm az lehet, aki megtagadja magát, és ahogy én tettem, úgy fölveszi a keresztjét. Tehát fölvállalja mindazt, ami talán nyomja a vállát, ami horzsolja a bőrét, ami teher, és így követ engem, mondja Jézus, mert én is ezt teszem. És hogyha valaki egy kicsit gondolkodik és nyitott szemmel önmagát is, meg a világot értelmezve néz körül, akkor azért azt láthatja, hogy az ilyen áldozatok nem megspórolhatók. Talán egy vagy két olyan szelete van még a mai világnak, én úgy látom, ahol ez még egészen jól értelmezhető, a sport és a zene, de különösen a sport ilyen, ahol még elhisszük és el tudjuk fogadtatni azt, hogy na, a befektetett áldozatnak és munkának igenis van értelme. És ha valaki olimpikon akar lenni, az bizony kőkemény lemondásokkal jár, és vérrel és verejtékkel sokszor, és kemény munkával. Mert egyébként elmarad az a vágyva várt siker. És lehet enélkül élni, de mondjuk, ha egy olimpikont kérdezünk, akkor azt mondja, hogy nem érdemes, de nem is megsporolható. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé. És megtapasztalod azt, hogy sokkal többre vagy képes, mint amit először gondoltál volna, sokkal több erő van ott elrejtve benned, ugyanak ennek az öröme is ott lesz, hogy én végig tudtam ezt járni, és végig tudtam csinálni az Isten kegyelmével, és úgy, hogy én magam nem is bíztam talán ebben. Szóval olyan úrunk van, aki előttünk jár, és nem egyszerűen példát ad, hanem, ahogy utaltam már erre, elkészítette számunkra az utat, és azt mondja, hogy akkor lesz igazán helyén az életed, akkor lesz igazán értékes, hogyha te is felfedezed ennek a mélységeit, és nem csak a felszínen keresgélsz.
Végéhez közeledik az Evangélikus Rádió Misszió műsora, a Lélekhangoló. Mai témánk az elköteleződés volt, amit a Híd Evangélikus Missziói Magazin is fókuszába állított. Győri Gábor Dávid, missziói lelkésszel, a magazin főszerkesztőjével beszélgettem az életünk többféle területén megjelenő elköteleződésről. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.lutheram.hu webcímen a rádió menüpont alatt. Keressék az Evangélikus Missziói Központot a YouTube-on is, a Lélekhangolót pedig a Spotify-on. Visszajelzéseiket a következő elérhetőségeinken várjuk. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS számunk 0620 620 36 79. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.